Feltámadott Jézus így köszöntötte az övéit: békesség nektek! Az ő köszöntése hadd szólítson most meg bennünket is. Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetében, az első verstől a 12. versig. Továbbá a János írása szerinti evangélium 20. fejezetében a 19. verstől a 21. versig. A hét első napján pedig, kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük, fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldlek titeket. Gyertek, kedves testvéreim, emeljük fel szívünket, imádkozzunk! Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk előtted. Áldunk azért, hogy odahagytad a mennyei dicsőséget, és utánunk jöttél, hogy minket ebből a mélységből felemelj. Köszönjük, hogy olyanná lettél, amilyennek mi lettünk, hogy mi olyanokká válhassunk, aki te vagy. Köszönjük a te örökké való szeretetedet, hogy magadra vetted a mi szennyes ruhánkat, és nekünk adtad a te tiszta és szent öltözetedet. Kérünk, engedd, hogy jobban megismerhessünk téged, és támaszd a mi szívünkben nagy vágyat azután, hogy igazán szoros együttélésben, veled való lelki közösségben ismerhessük meg a te szent személyednek a csodálatos voltát. Adj figyelmes, nyitott szívet, és a te szent lelkeddel győzd meg minket, hogy micsoda az igazság. Amen.
Kegyelem nétek és békesség attól, aki van és aki volt és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül, s a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket papokká, az Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Húsvétot ünneplő szent gyülekezet, hallgassuk meg mindnyájan lelkünk épülésére Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumának 24. részében, az 5-től a 7-ig terjedő versekben, az első korintusi levél 15. részében, a 42-től a 49-ig terjedő versekben, s Jób könyvének 19. részében, a 25-től a 27-ig terjedő versekben. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, s a harmadik napon feltámadnia. Így van a halottak feltámadása is, elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzékitest, feltámasztatik lelkitest. Ha van érzékitest, van lelkitest is, így is van megírva. Az első ember Ádám élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, s amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. S amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. Saját a bőröm lefoszlik is testemben, látom meg az Istent, saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek. Kedves testvérek, az élet és a halál mindig is foglalkoztatta az emberiséget, hiszen mindazok, akik a földporából vagyunk, a földporából formáltattunk, ennek a síralom völgynek minden nyomorúságát, ami a porhoz szapad, porból formáltatott testünkbe kell, hogy elhordozzuk és elszenvedjük. Éppen ezért nagyon sokaknak a halál tudatát és élet tudatát az a pont határozza meg, amikor minden kiesik majd a kezünkből, amikor nem dobban többé a szívünk, amikor nem lélegzik többé a tüdőnk, hogy mit is gondolunk erről a pontjáról az életünknek, határozza meg azt az egész földi életutat, amelyet bejárunk. Éppen így látta Arisztotelész, aki azt mondta, hogy a halálig elvezető út a szorongásnak és a félelemnek az útja, mert úgy tűnik a halállal vége mindennek. Shakespeare Hamletjében ezt olvashatjuk, rettegünk egy halál utáni valamitől, mert nem ismert tartomány ez, amelyből nem tért még vissza utazó. Húsvét hajnalában ezt a törvényt töri meg a hatalmas Isten, hogy az eddig még ismeretlen tartományból, amelytől rettegett és félt az ember, visszatért az élet megváltója és királya, az uraknak ura. És amikor ma, korán reggel kinyitottam a szobánk ablakát, és amikor hallottam azt a csodálatos életzenét, amit a madarak és a természet nyújtott ezen a húsvéti hajnalon, kedves testvérek, sokszor megszégyenít bennünket a természet, az zöldülő ágaival, a szirmakat bomló virágjaival, megszégyenít bennünket a ridó csodálatos dallam világával, amelyel már hajnal dicsőítette a hajnali órákban a feltámadott Krisztust. Éppen ezért nagy kérdés a számunkra, hogy az az Úr Jézus, aki nem csak a törvényt értelmezte újra, és töltötte azt be, aki nem csak a szeretetet értelmezte újjá a mindenkori népe számára, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, sokkal nagyobbat értelmezett újonnan a feltámadott Krisztus, hogy mi az élet, és hogy mi a halál. Mi emberek úgy gondoljuk, hogy akkor élünk, ha dobog a szívünk, ha lélegzünk, ha vegetatív idegrendszerünk működik, hogyha mozgás szerveink a helyükön vannak, teszik a dolgukat, s aktívan benne tudok lenni a földi életbe, tevékeny vagyok, akkor az élet, és az a halál, amikor ezek megszűnnek, leépülnek, megsemmisülnek. Az Úr Jézus pedig azt mondja, Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Lehet, hogy dobog a szíved, lehet, hogy lélegzik a tüdőd, lehet, hogy nagyon fontos dolog van, veszel részt ebben a földi valóságban. De vajon tudjuk-e megteremni a feltámadottól való életjeleket, kedves testvérek, az életnek, az örök életnek a jeleit? És a Galata levél csodálatosan leírja, hogy melyek az életnek a jelei, a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. S arról hallunk, hogy a húsvéti asszonyok és tanítványok nem igazán voltak életben, dobbant a szívük. Ment a lábuk, mégpedig egy halott Jézushoz mentek ki a temető kertjébe, hogy befejezzék azt a szertartást, hogy illó olajokkal a halott Jézus testét megkenjék. Kedves testvérek, húsvét hajnalában azok a tanítványok, azok az asszonyok, akiknek az Úr Jézus szívükre helyezte az igét, szenvednie kell, keresztre kell feszítetnie, sokat kell szenvednie, de harmadnapon feltámadnia a halálból. Ezek az emberek húsvét hajnalában egy halott Jézust mennek keresni. Vajon mi húsvét ünnepében kihez jöttünk? A feltámadotthoz, vagy egy halott Jézus dédelgetünk a szívünkbe? Tudunk csak a feltámadásról. Olvastuk sok számos lelki irodalomban. Hallottuk a hitvallásokban, még konfirmandus korunkban is megtanultuk, hogy mit hiszünk a feltámadásról. Megtanultuk azt is, hogy minéked életedben, halálodban egyetlen egy vigasztalásod. De csak tudok erről, vagy személyesen az életem részévé is vált-e a feltámadott Krisztus, hogy éljek többé ne én, az én önző emberi mi voltam, hanem éljen bennem a feltámadott Krisztus. Kedves testvérek, az asszonyok, akik kimennek a sírhoz, amikor az angyali jelenéssel találkoznak, és az üres, nyitott sírbolttal, akkor ezek az asszonyok nagy félelemmel a földre szegzik a tekintetüket, megrémülnek. S arról hallunk, hogy a tanítványok is egy hasonló lelki állapottól szenvednek, mert a zsidóktól való félelem miatt, így nevezi a Szentírás, a bezárt ajtók mögött mély gyászba vannak zuhanva, mert amikor Jézust elveszítették, vele együtt mindent elveszítettek. Ebben az élethelyzetben vannak. Az Úr Jézussal, amikor közvetlen közösségben lehettek, láthatták a csodáit, hallhatták tanításait, látták, hogyan támasztja fel a halottakat, látták a hatalmát, boldogok voltak, annyira, hogy mindent feladtak érte. Egy új egzisztenciát találtak Jézus Krisztus mellett, és amikor az Úr Jézus elkezdi jelenteni szenvedéseit, hogy milyen kálvária, milyen Via Dolorosa, milyen fájdalmak útja is halál vár rá. Péter hangot is ad a többi tanítvány lelki állapotának is. Uram Isten, meg nem történhetik ez te veled, Jézus. Ez veled meg nem történhet, hogy te meghalj. Benne van az a gyarló emberi önsajnálat. Ha te meghalsz, akkor mi lesz velünk? Ha te meghalsz, ha te szíved nem dobban többé, ha te ajkad nem nyílik meg többé, hogyha a kezed nem fog mozdulni gyógyításra, segítségnyújtásra, Jézus, ha te meghalsz, mi lesz velünk akkor? Kedves testvérek, a mi szívünkben is ott van sokszor a gyásznak ez a fájdalma, ez a szorongása. Mi lesz velünk, ha drága szerettünk meghal? Mi lesz velünk, amikor lecsukja a szemét, amikor nem mozdul többé a keze, amikor nem halljuk majd a hangját, mikor nem fogjuk érzékelni gondoskodó szeretetét? Mi lesz velünk? Kedves testvérek, úgy nevezi ezt a félelmet a szakirodalom. Tari Anna Mária nagyon hosszú jegyzetekben részletezi ezt, hogy mit jelent az a félelem és szorongás, amit a gyász beállta és bekövetkezte előtt és után közvetlen él meg az ember, amelynek az a neve, hogy szeparációs szorongás. Egészen mélyről jövő szorongás ez. Újszülött kortól, kisgyermek korban éri meg a legintenzívebben ezt a szorongást az ember, csecsemő korban, amikor az anyai tápláló szeretetnek van kiszolgáltatva az újszülött. Ha valamilyen oknál fogva a gyermek magától távol éli meg az édesanyát, aki szereti és táplálja, lehet, hogy az anya az ölébe tartja, táplálja, de ha a lelke távol van a gyermekétől, olyan szeparációs szorongást él át a csecsemő, amikor azt érzi, hogy szoktuk mondani, hogy itt a lét a tét. Édesanyám, ha te a karjaidban tartasz, ha táplálsz engem, ha szeretsz engem, ha elfogadsz engem, akkor én élek, akkor nekem reménységem van, akkor minden lehetséges. De ha te elfordulsz tőlem, ha te nem táplálsz többé, ha csak egy percre nem láthatlak, én abba belehalok. Sok szülő aggódik, amikor beszámol arról gyermek orvosának, hogy elég, hogyha csak félre nyúl, elkészíti a gyermek eledelét, vagy csak egy törlő kendőért szaladt ki, csak néhány percig nem látta a gyermek őt, és hogy milyen viharos sírással, fájdalommal reagál a gyermek arra, hogy az élet, értsük jól, a tápláló anyai szeretet most nincs az ő látóterébe. Na, ebben a lelki állapotban voltak a tanítványok, a Jézus gyászolók, abban a lelki állapotban, abban az egzisztenciális bizonytalanságban. Uram, ha te meghalsz, akkor mi lesz velünk? Te voltál nekünk az élet. Te tanítottál meg minket imádkozni. Te tanítottál meg minket az atyához menni, mert azt se tudtuk, hogy te hova fogsz menni, amikor tanítottál bennünket. Uram, mi lesz velünk, ha te meghalsz? És az Úr Jézus olyan gyöngéden készíti a tanítványait, szerzi az úrvacsora közösségét, táplálja őket, búcsú beszédeiben hallhatjuk, hogyan könyörög érettük, és a szívükre helyezi, harmad napon pedig feltámadok, lelkükre helyezi az élet igéit, nem hagylak titeket árván, eljövök ti hozzátok. És amikor virág vasárnapi nagy öröm újongás után a tanítványok látják beteljesedni, hogy amit Jézus mondott, az úgy van, mert a nép elcsendesedik. A főpapság pedig meghangosodik Jézusnak. El kell pusztulnia, meg kell halnia. Ők is egzisztenciális szorongásba vannak. Csak attól, hogy mi lesz velünk, ha életben marad. Mi lesz velünk, ha mindenki őt követi majd. Ezen a félelmen megy át Pilátus is. Mi lesz akkor, hogyha azt mondják, nem vagyok a római császár barátja? Oda lesz az egzisztenciám. Jézus léte és halála sokakat tartott szorongattatásban, de ő vállalta a keresztutat, s harmadnapon feltámad a halálból. De nagy dolog ez, kedves testvérek, hogy nem a haláli az utolsó szó, nem pont következik azután a szó után az Isten kegyelme olvasatába, hogy halál, hanem vesző, és harmadnapon feltámadott. Feltámadott-e a te szívedbe, a te életedbe? Kedves testvérem, ezt kérdezi ma húsvét mindannyiunktól. Feltámadott Krisztus van-e a szívünkbe? Vagy egy halott Jézushoz jöttünk, hogy eleget tegyünk a vallási liturgiának, aki Isten lelke által újjá született és él, az életjeleket fog adni, az imádkozik, a sóvárog, a szomjazza az Isten jelenlétét, élünk majd az úrvacsora javaival, de akit nem ez a megelevenítő lélek jár át, az porból vétetett, porrá lesz, és csak testi síkon tud gondolkodni, mint a főpapok is, akiknek eszükbe jutott, hogy nem ártana, ha őriztetnék az Úr Jézus sírját, hogyan ők nevezték, nehogy ez a csaló még valami nagyobb csalást vigyen végbe. Nem hinnénk, hogy a világ történelemnek lehetett jobban szemmel tartott és őrzött sírja, mint az Úr Jézusé. És amikor hajnalba sietnek az asszonyok Jézus sírjához, a halott Jézus sírjához, a kedves testvérek, megváltozik az élet és a halál fogalma, nagy földrengés támad, és azok a katonák, akik élőnek tűntek, holtra válnak, a valóságosan meghalt Jézus pedig valóságosan élővé lesz, mert felébreszti őt a mennyei Atya, s ahogyan a teremtésnek nem volt szem és fültanúja, titok, ugyanúgy titok, azaz újjáteremtés, azaz új teremtés és feltámadás, amely ott az Úr Jézus szikla sírboltjába végbe ment, mint ahogyan titok, ahogyan végbe megy a lelkünkbe, a gondolatainkba és a testünkben is a feltámadás, de ennek itt kell végbe mennie, mert arról szól Pál apostol, hogy ennek a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, ahogy mondja a korintusi levélbe, azt pedig állítom testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Az első Ádám megkapta a biológiai léthez szükséges leheletet, az életenergiát mondjuk úgy, amelyele portest képes végig küzdenie földi életet, de amint ez az élet lehellet távozik ebből a portestből, a pornak vissza kell térni a föld porába. Amilyen az első Ádám, olyanok a többiek is, nem olyanok vagyunk, földporából valók. Szenvedjük-e síralom völgyének minden fájdalmát és nyügét? De az utolsó Ádám megelevenítő lélekké lett. Azt mondja Pál is, de nagy vigasztalás van ebben, amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Nagy titok ez és nagy csoda. Hogyan vettetik el ez a porból vétetett test, mint egy téli nagy kabát egy bunda, amire már ilyenkor tavasszal nincs szükség, leveti az ember, és beteszi a szekrénybe. Így van ez a mi testünkkel is, kedves testvérek. Eléri célját, betölti küldetését. Maga Jób is azt mondja, hogy bár, még ha bőröm le is foszlik rólam, itt azt a lefoszlását nevezi meg a bőrnek, a testnek, a húsnak, ahogyan egy ruha leszakad az emberről, elhasználódott. Tudjuk, mit jelent, amikor sajog, amikor fáj, amikor már nem úgy működik, ahogyan kéne, amikor már nem ugyanaz a tempónk, ami régen, amikor már nem az a régi erő van bennünk, ami volt. Porból vétetett és porrá kell lennie. De van valami csodálatos, amit Jób megfogalmaz. Tudom, hogy az én megváltóm él. Kedves testvérek, Jób nem egyfajta könyv ízű tudással áll elénk, nem egyfajta dogmatikai hitvallás ismeretet próbál elénk tárni, elmondani. Tudok arról, hogy van egy megváltó. Jól figyeljük meg, egyetlen egy betűn múlik. Az örök élet, mondhatjuk, megváltó, vagy megváltóm. Tudok-e róla, vagy megtapasztaltam már hitáltal a személyes életemben, a mindennapjaimban, hogy ő az én megváltóm, személyesen az enyém. Kedves testvérek, aki rájön arra, hogy ilyen személyes, ő érte meghalt és feltámadott Krisztusa van, hogy élő Istene van, aki részt tud venni a mindennapjainkba, a gondjainkba, a halálunkba, a feltámadásunkba, az gazdag ember, Miért van az, hogy a kereszténység úgy él, mintha halott Krisztusa lenne? Miért van az, hogy olyan szegényen éljük meg a hétköznapjainkat, pedig nekünk gazdag, élő, feltámadott Krisztusunk van? 1800-as években élt egy Hetty Green nevezetű úri hölgy, aki korának a leggazdagabb nemesi úri hölgye volt. Volt egy kis tőkéje, és igen nagy ügyességgel, hozzáértéssel, addig forgatta, hogy a leggazdagabbak közé küzdötte fel magát. De a zsugorisága megkötötte abban, hogy ezt a gazdagságát élvezze, hogy élni tudjon mindazzal, amit összegyűjtött, felhalmozott magának. Csak fekete ruhában járt, egy volt neki. Egy fekete kalap, egy fekete hosszú ruha. Még a szappanra is sajnálta a pénzt. A ruhájának is csak az alját mosta ki, ami porosodott. Amikor a fia lebetegedett, ő gondozta, mert sajnálta az orvosokra a pénzt. Aztán egyszer egy befektetése miatt szívrohamba meghalt. Úgy, hogy soha nem tudta átélni, mit jelent az a gazdagság, amit ő felhalmozott. Kedves testvérek, nekünk is megvan a gazdagságunk. Örök élet a neve, bűnök bocsánata a neve. Isten óriási gazdagságot akar nekünk adni, de ha mi úgy teszünk, mint az asszonyok és a tanítványok, hogy Jézust a kétkedéseinkkel gyolcsba tekergetjük, rázárjuk a sírkamrájára a követ a hitetlenségeinkkel, a kételjeinkkel, a cívódásainkkal, mi is úgy vagyunk sokszor, kedves testvérek, hogy a sírnak csak a bemeneti oldalát látjuk. Hát nem ez a megszokott? Valaki meghal, kiviszik a temetőbe, eltemetik. Az asszonyok is ezt látták, és a tanítványok betették Jézus elhalt testét, betették Arimátiai József sírkamrájába. Kinek volt már eszébe, hogy Lázár negyednaposan kijött a sírból? Minden ige, Jézusnak minden eddigi bizonyságtétele, hogy ő az élet, a fájdalmak, a szorongások, a félelmek közepette a könnyeikkel, kiperegtek az életükből. És mégis Jézus megjelenik, és küldi az angyalait. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogy hogyan mondotta, előttetek megy. Hieronymus egyházatya azt mondja, nem kell aggódnunk azokért, a szeretteinkért, akik Jézus Krisztusban hunytak el, mert ők a mieink voltak, sőt most is a mieink, csak előre mentek. Jézus erről is beszélt, elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. De nagy dolog, hogy nekünk élő Istenünk van, és hogy a haláltól nem félnünk kell, mert Jézus megnyitotta a halál méhét. Ő az első szülött, ő a zsenge, azt is mondhatnánk, hogy a prototípus, s mindazok, akik hisznek ő benne, olyanná lesznek. Viselni és hordozni fogják az utolsó Ádámnak a képét. Hiszed-e ezt? Jobbnál nem tapasztaljuk ezt a nagy szorongást, ezt a nagy félelmet, mint az asszonyoknál és a tanítványoknál, pedig ő egy ószövetségi hitvalló. Azt látjuk, hogy mindenét el fogja veszíteni. De nagy dolog a mai világban is, amikor valaki csődbe megy. De nagy veszteség, amikor valaki elveszíti a családját, a gyermekeit, valahol elveszítette a feleségét is, mert csak azt tudta tanácsolni, tagadd meg az Istent, átkozd meg és hallj meg. S a barátai, azokat is elveszítette a bajban, mert személytelenek voltak, lélektelenek, kegyetlenek. És amikor teljesen lecsupaszodik Jobbnak az élete, amikor mindent, amilyen van, elveszített, kedves testvérek, ebben az állapotban látszódott meg, hogy Jobbnak kiben van a gazdagsága, hogy ki élteti, hogy kiből táplálkozik. Ekkor mondja ki, tudom, hogy az én megváltóm él, és hogy megáll utoljára e por fölött. És itt olyan ige alak van, olyan szerkezet, ami arra utal, nem egy pillanatra fog megállni a por fölött a megváltó, hanem tartósan ott lesz jelen, amellett az élet mellett, akinek földi sátorháza összeomlott. És amikor azt mondja, hogy saját szemeimmel látom meg őt, ez sem egy pillanatnyi látásra utal, hanem arra, hogy szemlélni, csodálni fogja az élő Istent, aki mindig az övé lesz, mert olyan megváltója van, akit a halál sem vesz el tőle. Jobbnak gazdagsága volt. Nekünk van-e kincsünk? És ez a kincsünk a feltámadott Krisztus-e húsvét ünnepében? Kedves testvérek, Isten hív bennünket magához, és szólít bennünket. Miért keresitek az élőt a holtak között? És miért keresitek, drága elhunyt szeretteiket is, a holtak között? De nagy dolog, amikor úgy mehetnek el szeretteink, hogy tudjuk, hogy Krisztusban mentek el, de nagy fájdalom látni őket a koporsóban, úgy, hogy ez csak a teste, mert a lényeg már oda át van. Kedves testvérek, amikor februárban édesapám is elhunyt, az Isten olyan gyöngéden terelgetett bennünket, aznap reggel egy olyan igét helyezett a szívünkre napi igeként, ami úgy hangzott, ma van a kegyelem napja, ma van az üdvösség napja, és mi tudtuk, hogy az az a nap, amit az Úr rendelt, nem azért, hogy valaki megsemmisüljön, nem azért, hogy meghaljon, hanem azért, hogy az életbe bemenjen. Hol van a mi gazdagságunk? Itt, vagy az Istenben? Aki valóban él a feltámadottban, az életjeleket fog adni. Sokszor az a mi nagy fájdalmunk, mikor életjeleket várunk, szeretetet, imát, hitet, de ezt a testi ember nem tudja nyújtani nekünk, de van megváltónk. Hát ragadjuk meg az úrvacsorai közösségben, és valljuk mi is hittel. Köszönöm, Uram, a Golgotát és a te feltámadásodat. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban magasztalunk téged, és áldunk téged azért a hűséges szeretetedért, amelyel nem hagytad magukra az asszonyokat, akik a sírkertbe kimentek húsvét hajnalán, s magasztalunk azért, hogy bennünket sem hagysz árván, sem a korabeli tanítványokat, hanem eljössz mi hozzánk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te az élet ura és fejedelme vagy, hogy legyőzted a sátánt, és legyőzted a halál erejét. Ó halál, hol a te diadalmad? Ó halál fúlánkja, hol a te győzelmed? Úr Jézus, magasztalunk azért, hogy megnyitottad a halálnak méhét, hogy te lettél az első új szülött, azon az úton, amelyen mi követhetünk téged. Engedd meg, Urunk, hogy amikor minket is lecsupaszít az élet, amikor elveszítünk dolgokat, személyeket, alkalmakat, lehetőségeket, engedd meg, Urunk, hogy annál jobban vágyjunk arra a mennyei gazdagságra, amelyet nekünk a mi élő, feltámadott, megváltó Krisztusunk elkészített. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor nem tudunk meríteni ebből a gazdagságból, mert félünk, mert szorongunk, mert még nem lettünk teljessé a te megváltó szeretetedbe. Könyörgünk, hogy most is te legyél a betegeinkkel, a gyászba megtört szívekkel, te legyél, Urunk, gyülekezetünkkel, a presbitériumunkkal, a lelkipásztorokkal, te vezérelj bennünket, Urunk, mindvégig, vezérelj bennünket szent lelkednek ereje által. Könyörgünk, Urunk, minden ige hallgatóért, úrvacsorával élővel, te legyél, Urunk, vezéreld a mi szíveinket és gondolatainkat, hogy tápláltatást vehessünk a bűnök bocsánatára és az örök életre. Így múló időm, Uram, Teremtőm, csak forgács az időtlenből, a véges út a földi pálya, a teremtés hasad szilánkja, hogy is lehet, hogy e szilánkot jelen léteddel így megáldod, s a halandó emberi lelket hatalmaddal újjá teremted. Köszönjük, hogy hinni, remélni, mi is ide jöhettünk élni, s földi időnk, ha itt letelne, te kaput nyitsz az időtlenbe, mert a múlás csalóka látszat, mert hatalma nincs a halálnak azon, akit Krisztusa éltet. Menedékem az örök élet. Hogy találjunk így menedékre ma, te benned, te általad, élő Krisztusunk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, s adjon neked békességet. Amen.